Üdvözlök mindenkit nagyon nagy szeretettel, én Bart Hérnő vagyok, és ez a SoloQ Podcast második évadának 24. adása. Na, hát túl a két vendéges adáson, amit már régóta ígérgettem, így az év végére, úgy gondoltam, hogy csinálok egy ilyen formabontó adást, ami nem mi játékdizájnról fog szólni, bár szerintem biztosan bele fogunk egy kicsit keveredni, hanem inkább így az ilyen általános gaming témákon belül egy népszerű topik, mégpedig egy top 10-es lista lesz, az én 2022-es szubjektív top 10-es listám. Nagyon fontos itt a szubjektív jelző, ugyanis egyrészt nem akartam olyan top 10-es listát csinálni, ami játékdizájn szempontból objektíven próbálom a top 10 játékot itt megfogni és feltárni, valamint nem is tudtam volna ezt megcsinálni, mert nem játszottam az összes játékkal, így 2022-ben nyilván ez kb. Lehetetlen, de az összes olyan játékkal, ami mondjuk híresebb lett, vagy mondjuk fogalmazzunk úgy, az összes jelentős játékkal. Tehát ilyen szempontból most vonatkoztassatok el a eddigi játékdizájn tartalmaktól, és vegyétek ezt úgy tőle, mint egy szubjektív top 10-es játéklista egy 2022-es évre. Azok a játékok, amikkel én a legjobban szerettem játszani ebben az évben, és nyilván igyekszem ezek mellé majd a saját kis sztorimat elhelyezni, hogy miért is tetszettek nekem az adott játékok. Így a szubjektív mi volt a mellett, még az is fontos, hogy bizonyos játékok azért is nem lesznek a listán, mert ezt említettem, mert nem játszottam velük. Tehát például nem játszottam a Ragnarökkel, ugye a God of War-ral, nem játszottam a Horizon Zero Dawn új részével, például a Tiny Tina Wonderland-el sem játszottam, amivel viszont szerettem volna, Tunikkal sem játszottam, stb. Vannak ilyen játékok, amiknek ezen a tízes listán logikusan és objektíven fent kéne legyenek egy papíron, de majd erről is beszélek egy kicsit, hogy egyébként meg miért nem, vagy mindegy, most ne keveredjünk bele. De lényeg, ezekkel nem játszottam, tehát nem lesznek a listán, úgyhogy nem kell megijedni, a God of War nem azért nem lesz rajta, mert én ezt egy szarjátéknak tartom. Fogunk egyébként ezekről a játékokról is beszélni kicsit. Annak ellenére, hogy nem játszottam velük. Na de, csapjunk is bele. Szóval jöjjön az én 2022-es top 10-es szubjektív listám. Az első játék, a 10-es a top 10-ből, már is egy kicsit meglepő lehet, és magamat sem értem, hogy miért csavarodtam rá, de sikerült relatív elég hosszú időt eltöltenem a Call of Duty Modern Warfare 2 DMZ játékmódjával. Na most ez egy ilyen Call of Duty féle utóérzése a Tarkov játék dizájnnak, amiről még szerintem szót sem ejtettünk így a podcast során, pedig azért a Tarkov design azért fontos dolog. Na mi is ez? Egy kicsit mielőtt belemegyünk. A Tarkov design, amit most én így nevezek, nem tudom, hogy ennek van-e már így hivatalos fogalma, a Escape from Tarkov nevű játékból jön, ami egy, ha jól tudom, Unity alapú FPS játék. És lehet voltak már ilyen design alapokon működő FPS játékok régebben is, de nem ennyire koncentráltan. Mégpedig arra az élményre alapoz a Tarkov, az Escape from Tarkov, hogy ilyen instans jellegű, egész nagy pályákra, de nem open world nagyságú pályákra, bemész a karaktereddel, és lootolsz, és kiviszel extraction pointokon tárgyakat. Ezeket a tárgyakat pénzé teszed, fegyvereket veszel belőle, vagy éppen küldetéseket teljesítesz vele, tehát valaki ad egy küldit, hogy hozzál ki, nem tudom, 5 darab hard drive-ot, és azért egy XP-t, pénzt, stb. Kapsz. Viszont, hogyha meghalsz, akkor mindent ott hagysz, és gyakorlatilag buktad a felszerelésedet. Nem tudom manapság, hogy van a Tarkovban, de könnyen el tudsz jutni arra a szintre, hogy elvesztesz 5-10 meccset, mindig meghalsz, és gyakorlatilag egy gatyába kell bemenned minden nélkül, ami egyébként tök izgalmas, mert fel kell találnod magad. Onnostól kezdve találsz egy pisztolyt, akkor már van valamit, aztán lelősz valakit, van egy gépfegyvered, blablabla, bla, bla, és akkor így kihozod a cuccokat. Vagy elindul egy ilyen felfelé vezető spirál, hogy nagyon ügyesen, szépen, lassan, biztonságosan kihozod egy csomó cuccot, pénzed lesz, és egyre jobb felszereléseket veszel, vagy éppen lootolsz más játékosokról, mert ez egy PvP játék is. Tehát nem az a klasszikus Battle Royale, hogy egy maradhat, hanem így a játék vége felé, tehát egy bizonyos idő után kijöhetsz, és nem kell harcolnod másokkal, ha akarsz, csak lootolhatsz. És ezt a design formulát nem azt mondom, hogy nagyon felkapták, de és talán nincs is akkora jelentősége, mint egy Battle Royale megjelenésének, de van legalább akkora jelentősége, mint mondjuk egy Mountain Blade formulának, hogy egy adott játékstíluson belül hoznak valami egészen friss élményt, ami úgy felkavarja az állóvizet. Ugye a Mount & Blade-ben is van egy ilyen érzés, hogy ott ezeket az RPG-ket kavarták meg gyönyörűen. És ez a Tarkov Designnak például most van egy nagyon pont, most lett vége a bétának, de nem is raktam fel a listámra, nem akartam, mert túl friss, meg nagyon béta még, de a Dark and Darker nevezetű játéknak most volt a bétája, ami gyakorlatilag egy fantasy Tarkov, és elképesztően jól működik ez a design. Bemész, izgalmas, minél több táj van rajtad, annál idegesebb vagy, hogy kijutsz-e, annál jobban félsz, jobban megnézed a sötét sarkokat, hogy van-e valaki, és ez a Tarkovban nagyon jól működik, és visszatérve, szerintem a Modern Warfare 2 DMZ módban is, ahol nyilván Call of Duty módon megpróbáltak a lehető legdinamikusabbra, pörgősebbre csiszolni ezt a formulát, és szerintem egy picit túl csiszolták, tehát kiszedtek belőle olyan dolgokat, amik ebben a dizájnban kellenek. Ebben most nem megyünk bele részletesen. Szerintem a Tarkov dizájnról majd lesz egy külön adás, így a következő évadban. De lényeg itt is, bemész a DMZ-be, cuccokat szerzel, küldetéseket teljesítesz, és extraktolsz, és szépen fejleszted a fegyvereidet, és fejleszted a karakteredet, és az a helyzet, hogy a Call of Duty 2-ben, a Modern Warfare 2-ben összegyúrták a DMZ módot a játék más rendszerével is, tehát van egy ilyen oda-vissza hatás. Tehát például a fegyverek, amiket itt unlockolsz, vagy fejlesztesz, azokat használhatod más módokban is. És ezért ez a DMZ mód nem annyira koncentrált, mint egy ilyen Tarkov design, de azért megvannak az alapjai. Tehát nem az a letisztult Tarkov design. Viszont ettől függetlenül nagyon élvezetes. És még az én nagyon gyenge FPS teljesítményemet is, vagy az én gyenge FPS tudásomhoz is egyébként egy nagyon jó szórakozás, mert az esetek 95%-ában AI ellenfelekkel küzdesz, akik egyébként baromira nem könnyűek. Tehát nem úgy van, mint egy normál Call of Duty game-ben, hogy bemész középre és agyonlősz 15 embert. Itt, hogyha bemész 2-3 katona közé, és óvatlan vagy, akkor meghaltál. Tehát, hogy azért nem olyan könnyű. És elkapott ez engem rendesen, és nem is tudom, egy ilyen 20-30 óra közötti időt elszórakoztam vele, fejleszgettem a fegyvereimet, egyre jobban lőttem, ezt élveztem, egyre több küldetést megcsináltam, és hát elszaladt az időna. De azért fontos, hogy mi eléggé... Van itt még hely fejlődni itt a DMZ-ben, és fog is, úgyhogy mi vissza fogok térni hozzá. De fejlesztik, szerintem egész korrekt. Annyit meg jegyezzünk meg, hogy de ez mondjuk a neten is balhé volt, nem akarok nagyon elsüllyedni ebben a témában sem, de a user interface az szerintem példaértékű arra, hogy lehet minden téren, kivéve a vizuális megjelenést, de minden téren a lehető legnagyobb szart összehordani egy képernyőre. Tehát, hogy ha UI design-nal foglalkoztok, UX-UI design-nal, vagy érdekelt titeket, nézzetek utána a Call of Duty Modern Warfare 2 DMZ módjának a user interface-ének, mert a világon az egyik legjobb negatív példa, hogy információs architektúrát, user flow-t, képernyőn UI elemek pozícionálását, hogy lehet a lehető legjobban elcseszni. Fantasztikus. De ez csak ilyen kis kiegészítésként. Viszont haladjunk is, mert nem akarok ennyit időzni az összes játéknál, mindig 2 óra hosszás adás lesz. A 9-es a Power Wash szimulátor, ami megint csak egy meglepő darab lehet, de én nagyon jól elszórakoztam vele, és elég sok időt töltöttem vele. Erről a játékról is design szempontból tudnánk beszélni, és az ilyen jellegű chill, produktív, fogalmazunk így produktivitást imitáló játékokról. Ez tulajdonképpen, ami a címe is mutatja, ez egy ilyen sterimó szimulátor. Nagyon mocskos dolgokat, játszóteret, vagy akár egy kocsit, vagy csak egy motort kell lemosni különböző fejekkel, és van egy kis olyan játékmód, vagy egy olyan keretezés az egésznek, hogy a saját kis powerwash bizniszedet kell vinni. És valami egészen meditatív. Tehát beraksz valami podcastet, valami zenét, és csak takarítasz. Mosod le a mocskot a tárgyakról, és csak úgy tisztulnak a dolgok. És egyre tisztább. És akkor megunod, elmented a játékot, másnap visszamész még egy kicsit takarítani. Egészen retardált módon hangozhat, főleg egy nem gamernek ez, hogy mi az a játék, hogy mosol le dolgokat? Mert miért nem takarítasz akkor a valóságba? Nem, azért az egészen más, tehát hogy... és megint csak nem akarok belemenni itt a mélyére. A játék dizájnnak lényeg, hogy nagyon meditatív, nagyon kellemes időtöltés, és nagyon ügyesen A játék nagyon ügyes elemekkel mélyíti el benned ennek a produktivitásnak az élményét, például azzal, hogy egy kis minden egyes jól elvégzett munka után, pályabefejezése után kapsz egy ilyen kis timelapse-et a takarításodról, mondjuk fél óra volt összesen letakarítani egy ilyen játszóteret mondjuk, és megmutatja neked pár másodpercben, hogy hogy haladtál, hogy csináltad, és ezt valami így a végén nagyon jó nézni. És ahogy mondtam, van egy ilyen kis üzleti keretezése, vehetsz jobb sterimókat, fejeket, a profik már használhatnak különböző mosószereket, úgyhogy egy egészen zseniális játék, ajánlom mindenkinek. A következő a listámon a nyolcadik, az egy kicsit weird, vagy egy ilyen kamu nyolcadik, vagy nem is, mert nem 2022-es játékról van szó, na, de be kellett raknunk a listára. Erős csalással a Monster Hunter Rise-nak a PC verzióját hoztam, ami ugye Monster Hunter Rise nem egy 2022-es játék, de a PC-s verzió az 2022-ben jött ki. Remélem ezt nem csesztem el, ha igen, akkor elnézést kérek, nem fogok sokat róla beszélni. Ez egy Monster Hunter játék, nem annyira áll közel a szívemhez, mert én még a harmadik generációban szocializálódtam, ami a Monster Hunter Freedom United és a Third, Monster Hunter Portable Third, amik jóval lassabbak, és számomra sokkal kellemesebb, heavy-bb, manapság meg clunkit mondanánk, tehát ilyen nehézkes játékmenetet mondanánk, de azok jóval lassabbak voltak, és más volt, ebbe se akarok nagyon belemenni. A Monster Hunter Rise az meg olyan, mintha egyszerre játszanál egy, nem tudom, egy modern ilyen repkedős Devil May Cry akciójátékot, és egyszerre lenné még pókember is. Tehát, hogy beleraktak a Monster Hunter receptbe egy olyan dolgot, ami fantasztikusan van kivitelezve, elképesztően fun és jó érzés használni, viszont a végletekig gyűlölöm, mert mindent megront, mindent megerőszakol, ami valaha Monster Hunter volt, és ez a, gyorsan akartam mondani nevét, ez a egy bogár, csak nem jut eszembe a neve, ami így fel tud rántani téged a levegőben, tehát mind gyakorlatilag pókember tudsz repkedni. És tök mindegy, milyen fegyver van nálad, akár egy ilyen 2 tonnás gallens, azzal is repkedsz, lecsapsz, és nekem sok fegyvernek azt a igazi, nehéz, heavy mi volt, tehát a taktikusságát, hogy hogy kell használni, teljesen kiherél, de ez nem azt jelenti, hogy ne lenne jó használni. Iszonyatosan jó használni. Repkedsz a levegőbe, taktikusan lecsapsz, fejbevágod a szörnyet, ráugrasz a hátára, nagyon-nagyon jó, de azt az originál receptet, amiért én megszerettem a Monster Hunter-t, szinte teljesen kiheréli, úgyhogy ilyen se veled, se nélküled, imádlak, utállak, viszonyom van vele, ez abba szokott megvalósulni, úgy szokott ez működni, hogy általában idegesen játszok vele, fogalmazzunk így, hogy nagyon jó, de gyűlölöm. És hát a szörnyek rohadt jók, ehhez az új rendszerhez zseniálisan hozzáhangolták őket, a fegyverek továbbra is rohadt jók, az alrendszerek továbbra is rohadt jók, Monster Hunter Forever világon a legjobb játék recept szerintem, nekem továbbra is a kedvencem, úgyhogy mindenkinek nagyon jól, nagyon tudom ajánlani, és elnézést a csalásért, a PC-s verzióról beszélünk most. A hetedik a listámon a Shifu, amit nehéz, mert lehet volna kedvem lehagyni a listáról, azért, mert de az nem gyűlöletből, hanem egyszerűen rossz májúságból lett volna, mivel be kell valljam, én be a játékban nagyon szívtam, tehát hogy én ehhez béna voltam, nekem nincs ilyen reakcióidőm, ezeket így nem tudom megtanulni, nem tudtam ráérezni. Most még friss az élmény, adtam meg a harmadik esélyt a Sekirónak, és egyszerűen nem tudok ráérezni, úgyhogy elnézést, de az a játék egyszerűen nem tud nekem a Souls hagyatékba egyszerűen beépülni, képtelen vagyok ráérezni, és ez nekem a Shifu-val is így volt. Nem tudtam ráérezni, játszottam vele, éreztem, hogy fejlődök, de egyszerűen túl lassú volt ahhoz, hogy elneveszítsem az érdeklődésem, viszont én nagyon örülök ennek a játéknak, ennek a sikerének, mivel számomra az Absolver az egy élmény volt ahhoz képest, hogy abban sem voltam túl jó, de egy nagyon jó élmény volt, és az Absolver szerintem nem hozta meg azt a sikert ennek a stúdiónak, amit megérdemelt, mert szerintem egy nagyon jó játék volt, és valamilyen szinten egy kicsit forradalmi is volt, viszont most a Shifu-val azért betaláltak, és Rengeteg nagyon izgalmas játékmód, rengeteg nagyon izgalmas lehetőség. Én imádtam nézni azokat a streameket, ahol a legfiatalabb korban próbálják végigvinni a játék. Most ez egy kicsit furcsa hangzik. Ez egy ilyen verekedős beat'em up játék, nagyon jó kis filmes referenciákkal, keleti stílusban, gyönyörű grafikával, és az a játéknak a lényege ugye, hogy ha megölnek a játékban, akkor öregszik a karaktered x évet, és azelőtt kell végigvinni a játékot egy bizonyos mennyiségű halállal, hogy ne öregedj meg, és hajj meg végel gyengülésben, és nyilván így ez nem csak narratívában érdekes, hanem gyengül is a karaktered, de ugyanakkor más szinten meg fejlődik, úgy bölcsebb lesz. Na és így visszatérve például imádtam nézni azokat a streamereket, azokat az állatokat, akik gyakorlatilag halál nélkül végigvitték, és a legfiatalabb karakter, vagy legfiatalabb formájával ennek a főszereplőnek végigtolták a játékot. Szóval nekem itt a listám a 7. a Sifu. Én teljesen szar vagyok benne, de megkalapozom azt, amit létrehozott, és remélem, nagyon remélem, hogy a következő még jobb lesz, és még ennyi és ekkora sikert a nagyszerű Slow Clapnek. És akkor 6. a listámon a Lost Ark, amit nemrég most Lambert-tel, hogy beszélgettünk az RPG-kről, rendesen meg is említettem, hogy jó, egy MMORPG, de egy ARPG alapokon nyúló MMORPG. Na most ez is egy picit csalás, mert a Lost Ark az baromira nem 2022-es játék, viszont 2022-ben érkezett meg Európába, és release-elték itt nekünk. Én már 2022 előtt játszottam a Lost Ark-ot, VPN-es trükközésekkel és egyéb finomságokkal, de most ugye 2022-ben végre kaptunk belőle egy lokalizált EU verziót, ahol normális szerver, helyi szerverekkel lehetett játszani, és a játék teljes mértékben angolul szólalt meg, úgyhogy nem kellett trükközni, nem kellett fordítani, ilyen modern translétekhez folyamodni, és teljes mértékben játszható lett. És hát nagyon népszerű is lett, és nem véletlen, hiszen egy fantasztikus játékról van szó. Ugye amikor Lambert-tel beszélgettünk, én mondtam, hogy 40-50 óra fant, tehát játékidőt ki tudtam belőle úgy venni, amit nagyon élveztem, és teljesen ingyen, mert ugye ez egy free-to-play játék. Én direkt úgy álltam neki, hogy úgy játszom a sztorit, hogy olvasok. Tehát MMORPG-ben ez egy nagyon, tehát ezzel egy elég vékony kisebbséghez tartoztam, de érdemes, mert szerintem egész jó sztoria van, és az a szint grindelés, vagy ez a szintezés, ugye az MMO-knál szokásos endgame előtti onboarding, nem tudom, 20 óra, ami így végigvezet téged a sztorin, az a sztori tök élvezetessé tudja tenni. Tehát tök jó látni és érteni, hogy mit, miért csinálsz azokat a küldetéseket, miért csinálod, amiket adnak, hogy miért viszel át a képernyő egyik végén a másikba egy dobozt például, mert vannak ilyen egyszerűek is, meg vannak, hogy ölj meg 10 vaddisznót, természetesen meg vannak kicsit összetettebbek is. Na de miért van ez a listámnak a 6. helyén? Egyszerűen számomra nagyon megnyerő volt ennek a játéknak a klassz és combat dizájnja, tehát egyszerűen nagyon-nagyon jó benne a különböző klasszokkal harcolni, nagyon jól ki vannak találva, jók a szörnyek, és egyszerűen annyira erőteljes az egész combat dizájn, hogy így, ahogy lecsapsz a szörnyekre, ahogy becsapódnak a lövedékek, ahogy a fegyverek összecsapnak, stb., hogy egyszerűen kb. Megunhatatlan a harc benne. Nagyon-nagyon jó. És amikor így lesújtasz egy képességgel, és egy 15-20 fős szörnycsoport így megfagy, és csak csapkodod őket, és így különböző pozíciókba fagynak meg, és robbannak szét, hát ez az valami elképesztő. Ki kell próbálni, nyilván, ez videókon nem jön át. Nagyon-nagyon jó benne harcolni, és nagyon jó benne használni a képességeket, és bizonyos bosszok egyébként, meg szörnyek, amiket így a mapon találsz, amik tudnak kihívást jelenteni. Tehát nem csak egy ilyen daráló az egész, hanem azért van benne bőven kihívás, és lenyűgöző volt számomra, hogy mindig van a játékban mit csinálni, ezerféle dolog, és ezek tök jól átláthatóan vannak tálalva. Például, amikor az elején elindulsz, ugye ott vannak a főküldetések, mellékküldetések, és minden egyes fő területhez, országhoz, fogalmazzunk így, kapsz egy ilyen lapot, egy ilyen sheetet, amin vannak különleges megtalálható kincsek, különleges leölhető boss szörnyek, kisebb bosszörnyek, sztori elemek, viszták, rengeteg dolog. És ezeket egy gyönyörűen pipálhatod ki, és kaphatod érte a rewardokat. Nagyon élvezetes ez az igazi OCD-s gyűjtögető játék, de valahol nagyon-nagyon kellemes, és tényleg napokig el lehet akadni egy-egy területen, amíg ezeket így csinálgatod. És az, hogy haladsz a küldetésekkel, csinálgatod ezeket a mellékeseket, ez már önmagában zseniális, és nagyon jó a kombatrendszer mellett, hogy harcolsz, dungeonökbe mész, jó benne a multiplayer, blablabla, de onnantól kezdve, hogy megütöd az endgame-et, ez így, nem tudom, 20-szorosan kinyílik. Van egy saját hajód, amivel felfedezheted az óceánokat, szigetekre látogathatsz el. Vannak world eventek, rengeteg. Megkapsz ugye még millió egy ilyen sheetet, amit szépen gyűjtögetheted rá a különböző content tartalmakat, nyithatod meg. Van a játékban egy komplett Monster Hunter modul, ahol elmehetsz vadászni különböző szörnyekre. Fejlesztheted nyilván a fegyvereidet, fejlesztheted a saját kis birtokodat, rengeteg-rengeteg dolog. És ahogy említettem az ARPG-s adásban is, nekem az volt ebben lenyűgöző, hogy átlátható. Tehát, hogy nem egy katyvasz, mert sok játékot láttam már elvérezni azon MMO-kat főleg, hogy rengeteg content van benne, de valahogy ezt nem tudták egy ilyen logikus, érthető user flow-ra, player flow-ra felfűzni. Itt viszont a Lost Ark-ban ez tök jól megvan oldva. Ha valaki nem kezd el rohanni és össze-vissza olvasgatni, meg így tényleg izomból így meg akar érteni mindent, hanem hagyja, hogy a játék onboardolja, akkor egy nagyon jó élmény jön ki belőle, és a végére, amikor eljutsz az engembe, teljesen összeáll az egész. Mindenre van tutoriál, és minden szépen így adagokban, emészthető adagokban érkezik. Úgyhogy nagyon ajánlom a Lost Ark-ot, egy zseniális ARPG MMO. Ha láttam olyan fórumokat, vagy nem fórumokat, platformokat, ahol úgy fogalmaztak az emberek, hogy ez valami koreai hulladék ilyen Diablo utóérzéssel, hát nagyon nem. Ez egy nagyon jó játék, és simán megállja a helyét a legnépszerűbb ARPG-k mellett között, és MMORPG-k mellett között, és teljesen free-to-play, Steam-en letöltöd, elkezded játszani, és free teljes mértékben. Én mondom, 40-50 óra nagyon jó játékélményt ki tudtam belőle hámozni ingyen, úgyhogy mindenkinek ajánlom. És akkor elérkeztünk az ötödik játékhoz, ami nem megint egy kis trükközés, de nem más, mint az Everspace 2. Ugye az Everspace 2 az már egy régebbi játék, tehát nem 2022-es, viszont 2022-ben érkezett meg az 1.0-as, vagy érkezik meg az 1.0-as verziója. És leginkább ezért csalás most, hogy ezt így felraktam a listára, mert még nem jött ki az 1.0, viszont bekerült az az Early Access Update, ami az utolsó feature, ami a teljes játékban benne lesz. Tehát a release nem történt meg, tehát nem is 22-es az 1.0, hanem 2023, viszont a játék meg 2021-ben jött ki, szóval semmit nem kéne, hogy a listámon keressen, viszont az utolsó nagy update, ami a teljes játékban 1.0-ban benne lesz, az most kerül be, tehát gyakorlatilag mostani update-tel már kész van a játék, csak még a polírozás hiányzik, hogy az 1.0-át kiadják, meg a balanszolás, stb. Szoktam nézni a developer streameket, szóval ismét elnézést. Ez egy 2021-es játék, ami 2023-ban lesz 1.0, viszont 2022-ben lett kész. Én így fogalmaztam magamnak. Na és hát ugye csináltam az évadban egy 3,5 órás adást talán, aminek az alapja tulajdonképpen a Rebel Galaxy Outlaw és Everspace 2 kontraszt volt, és ott nagyon sokat beszéltem az Everspace 2-ről, érdemes meghallgatni, nagyon sok jót mondtam róla, egy-két negatívat is, de leginkább arra volt az egész kiélezve, hogy a Rebel Galaxy első része, amit egy másik stúdió csinált, az nekem egy életre szóló élményt adott. Ezen lehet röhögni, mert sokan egy nagyon béna, űrös játéknak tartják. Én viszont, nem tudom, engem totálisan elkapott a hangulata, és nagyon-nagyon sok időt, szerintem már több száz órát beleraktam ebbe a játékba, és az a helyzet, amikor kijött a Rebel Galaxy Outlaw-nak az első gameplay trailere, akkor nagyon izgalomba jöttem, nagyon vártam, viszont legalább akkorát csalódtam is benne, és a mai napig nem tudom megkedvelni ezt a játékot. Sokat beszélek erről abban a részben, amit idéztem, vagy amit megemlítettem, úgyhogy most nem fogom ismételni magam, de csalódtam benne. És amikor megérkezett az Everspace 2-nek az Early Access-em, és elkezdtem játszani, akkor azt az élményt kaptam tőle, amit a Rebel Galaxy Outlaw-tól vártam. Szóval ez a gerince ennek az epizódnak, ennek a 3,5 órás epizódnak, és ezért is lett annyira hosszú, mert nehezen tudtam kifejteni, hogy miért is van ez. Mint játékos élmény is, design szempontból is, viszont most itt az Everspace 2 kész van, és nagyon nagy szeretettel játszottam egészen 2021. januárjától a mai napig, és még fogom is. És egy elképesztő utazás volt azokat az update-eket, amiket a Rockfish folyamatosan felrakott, és támogatta a játékot, hallgatott a közösségre, tehát hogy egyszerűen elképesztő volt nézni és játszani, mert ez egy igazi open world dogfight űrhajós játék, ami tele van a lehető legjobb RPG elemekkel. Tehát képzeljétek el egy baromi jó akció RPG-t, csak egy űrös lövöldözős játékba. Fasza itemizáció rarity rendszerrel, unlockolható dolgok, különböző űrhajók, nagyon király helyszínek, nem sorolhatnám rengeteg ideig, egyszerűen egy elképesztően jó űrös open world RPG játék, ami szerintem érdemes mindenkinek kipróbálnia. Xboxon fenn van ugye Game Passon. Szerintem bármennyire nem vagyok narratíva guru, a narratíva is jó, a történet is tök jó, vannak benne tök jó fordulatok, érdekes a történet, jók benne a karakterek, és egyszerűen minden egyes eleme a játéknak a minőséget tükrözi. Tehát most a user interface, a játéknak a UX dizájnja, az egész vizuális dizájn, tényleg minden egyes játék dizájn elem, hogy mennyire végig gondolták, mennyire alázatosan szarrá tesztelve álltak hozzá, hogy most tényleg ezt beépítsük a játékban, ne mivel egészíti ki ezt az élményt, vagy mit veszel belőle, stb. Tehát egy elképesztően jó minőség szempontjából az egész. Nagyon jó irányítani az űrhajót, nagyon jó benne harcolni. Az egész annyira pörgős, dinamikus és kézre áll, valamint szerintem az egyik legjobb puzzle rendszer, ami egy ilyen open world RPG, akció-RPG játékokban így lehetett látni. Kevés dolgot tud a hajót csinálni, tehát meg tudsz fogni dolgokat, meg tudsz lőni, de olyan gyönyörűen kombinálták a különböző kis puzzle-eket ezzel, meg nyilván még bizonyos más funkciókkal, például, hogy hallasz, tehát vannak ilyen elrejtett csesztek, amiket így füllel kell kinyomozni, hogy hol vannak, de annyira jól kombinálták ezt, szóval egy példaértékű játék, hogy az ember egy RPG-t akar csinálni, amiben itemizáció van, puzzle-ök vannak, open world, vagy akár űrös játék most, ugye próbáltam ettől elvonatkoztatni most ebben az esetben, tényleg egy példaértékű dolog, egyszerűen fantasztikus dizájnja van, úgyhogy nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek. Mint játékélmény és mint egy ilyen design alapkiinduló pont, példaértékű. Na és akkor a negyedik delikvensünk, ami most nekem teljesen friss, most délelőtt veszem fel ezt az adást, de tegnap este is ezzel játszottam, és a napjaimat most így a Karis szezonban ez tölti ki. Nem más, mint a Warhammer 40K Dark Tide. Ugye ez a Left 4 Dead recept, vagy ha már mondhatnánk Vermintide receptnek is. Ez az a fajta játék, ahol gyakorlatilag egy ilyen négyfős csapatban túl kell élni, végig kell menni egy pályán, teljesíteni kell küldetéseket, és folyamatosan özöllenek rád a csúnyább nagy csúnyább szörnyek. Ugye a Left 4 Dead-ben, ami megalapozta úgymond ezt a stílust, ugye ott zombik ellen kell küzdeni. Van a köpködő zombi, van a robbanó zombi, van a ilyen zombi, olyan zombi, meg van az alap, amit csak így fejbe lősz, meg lelősz, és hullanak. A Vermintide az nagyon-nagyon hasonló, csak a Warhammer, sima Warhammer az Age of Sigmarnak a világában játszódik, és ott már azért kiegészültek különböző RPG-sebb elemekkel, kiegészítették ezt a játék stílust, például ugye ilyen chesteket szerzel, ahogy a küldetéseket csinálod, és abból különböző fegyvereket tudsz kiszedni, tehát van a játékban már egy itemizáció. És a Fat Shark nevű cég, ugyanez a cég, megcsinálta a Warhammer 40K-s változatát is, aminek egy zseniális hátteret választottak, mégpedig a jó öreg Hive City background, egy óriási több milliárdos városnak, gyakorlatilag ilyen Hive városnak a környezetét, na és az ott eluralkodó káoszt kell nekünk kis csapatunkkal a lehető legjobban visszafogni, kiirtani, megpróbálni kezelni. Úgyhogy nagyon király Warhammer 40K Hive City tematikájú, pályákon kell végigmennünk és küldetéseket teljesítenünk a mi kis négyes csapatunkban, ahol vannak ogrinek, ezek a nagy óriások, genetikai furcsa óriások, akik igazából ennyit tudnak, hogy ogrinek, óriásiak és ilyen verőlegények, tankok. Vannak a veterán sharpshooterek, a zilotok és a elmaradhatatlan szájkerek. Szóval ebből a négy kaszból tudunk választani, és hát mehetünk küldetéseket teljesíteni. Már egy kicsit beszéltem az egyik résznek az elején erről, hogy a bétáját próbálgatom, ugye azóta már kijött a játék, és azóta nyomatom. Vannak hibái, hát hogy azért nem egy tökéletes játék, főleg performance problémáim vannak nekem vele, bár nem rossz a gépem, és azért egész korrektől fut. Számomra az itemizációval és az endgame-mel annyira nincsen problémám, és a performance mellett azt kell még említsem így, mint elég zavaró problémaként, hogy bizonyos nehézségek nincsenek még egészen jól kibalanszolva. Tehát ugyan, hogy 5 nehézség van. Az első 2 az gyakorlatilag röhelyes, tehát hogy az a kategória, hogy így tudom, egyedül fél lábbal hátraködött kézzel végigmész rajta, tehát nagyon nem lehet megállítani. És aztán, amikor a harmadikba belemész, az olyan szinten lép a nyakadra, hogy így nem is érted, hogy mi történik. Gyakorlatilag megállás nélkül, fossa rád az ellenfeleket, rohadt erősek, és előfordul az, hogy így nagy nehezen kikászálódsz a csapatoddal egy rohadt nehéz encounterből, és akkor rájöttök, hogy ez még csak a kezdet volt. És akkor nyakatok bönt még egy csomó ellenfelet a játék. Csak hogy adjak egy kis kontextust, vannak olyan ellenfelek, amik gyakorlatilag stunlockolnak, nem is egy. Például vannak a trapperek, amik rád lőnek egy hálót, és addig abból te ki nem jössz, amíg a kis csapattársait ki nem szabadítanak belőle. Tehát nincs olyan, hogy a Q és az E betűt, vagy az A, D-t így nyomogasd, és akkor majd kitörsz belőle. Nem. Addig, amíg ki nem szednek belőle, nincs. Aztán vannak a vargok, a kutyák, houndok, bocsánat, azok olyanok, hogy rádugranak, és ugyanez a stunlock, csak éppen még szét is tépnek közbe, tehát folyamatosan megölnek, plusz ott vannak a mutantek, a mutánsok, amik így neked szaladnak, elkapnak és elkezdenek a földhöz döngölni, és elkezdenek utána eldobni, vagy stb., de azokat le lehet lőni közbe, de gyakorlatilag az is egy stunlock. És van, amikor ezekből a játék így 4 főre, úgy körülbelül 6-8-at így bespawnol. És azt látjátok, hogy mindenki egyszerre van stunlockolva, és onnantól kezdve vége van. Tehát így olyan nehézségi görbe hibák vannak még a harmadik szinten, és még a negyedik, ötödiket meg se néztem, de a második és a harmadik szint között akkora ugrás van, hogy elképesztő. És én már maximum szinten vagyok, nagyon jó cuccaim vannak, és a harmadik nehézség még szerintem ilyen 40-50%-os siker százalékkal tudok csak végigmenni rajtuk. Na most ez igazából felfogható egy pozitív dologként is, hogy van benne kihívás, de amikor egy farmolsz, és 20 perce mész, és ott vagy már gyakorlatilag a pálya 90%-ánál, és ott szivat meg a játék, akkor azért úgy felszisszen az ember, hogy 20 percet most elcseszett az életéből egy rossz balansz, nehézségi balanszrendszer, és hát én azért sokszor sziszentem fel, főleg az elején, hogy a negyedik gémembe megyek bele, és már másfél órát csesztem el az életemből azért, hogy egy minimálisat se haladjak. És ezért egy kicsit a hibája a játéknak, hogyha bemész az elején, és az első 2 percben megdöglötök, akkor ugyanannyi rewardot kapsz, mint hogyha eljutottál 90%-áig a pályának, és ott döglötök meg 20 perc után. Ez szerintem igen zavaró. Na de még az elején vagyunk, vannak problémák, és egész jó review-kat kap a játék, hideget-meleget egyébként, kap rosszakat, és szerintem zseniálisan sikerült hozni a Warhammer 40K érzést, igaz, nincsenek Space Marinok, meg Tyranidák, stb., de ezt a, nekem nagyon bejön ez a kicsit nekromundás, de ugyanakkor mégiscsak Warhammer 40K-s érzés. Szerintem nagyon jó ez a Left 4 Dead vagy Vermintide design, jó az itemizáció, élvezetes, izgalmas, és sokszor nagyon betalál a nehézség dizájnja, a balansza, sokszor meg nagyon nem, a harmadik szint fölött, vagy nehézség fölött. Szóval egy nagyon jó játék, megint csak mondom Game Pass-os, tehát itt is fenn van Game Pass-on, úgyhogy hát egy Game Pass előfizetéssel ki lehet próbálni, úgyhogy nagyon tudom ajánlani. Na és akkor elérkeztünk a dobogóhoz, aminek a bronz és ezüstérmes lépcsőfokán 2 olyan játék áll, amiért szerintem páran lehet meg akarnának verni. de hangsúlyozom ismét, hogy ez egy szubjektív lista. Én azokat a játékokat próbáltam előnyben részesíteni, mert én nagyon jól szórakoztam, és amúgy szerintem design és objektíven is amúgy nagyon jó játékok. Design szempontból is, meg alapvetően élmény szempontjából nagyon jó játékok. Úgyhogy harmadik helyen én a jó öreg Vampire Survivors-t hoztam. Egészen elképesztően addiktív játék. Tehát, hogy ezt a játékmenetet vizsgálni kéne, hogy ez miért ennyire addiktív, és ugye egy kicsit vizsgáltam is, van egy Vampire Survivors-os epizódunk, ahol igyekeztem ennek a játéknak a születésének a történetét feltárni, és egyébként ennek a dizájnnak az addiktív mi voltát. Jóval mélyebbre lehetne még menni, főleg azok után, hogy Árpival és Ádámmal a két kedvenc pszichológusommal beszélgettünk mély pszichológiai témákról, addikcióról, stb. De lényeg a lényeg, hogy ez a játék, ez, tehát ennek a dizájnja már létezett. Ugye meg is énekeltem a Vampire Survivors-os adásban, hogy a Magic Survivors nevű, nem kifejezetten nagyon durrant mobiljátékon alapult, csak ez valaki, ugye nem is csak valaki, Luca Galante nevű hősünk nagyon jól áthozta PC-re. És annyira szívmelengető az a történet, hogy ő egy MMO szervernek volt a adminja, és ott 10-15 ember játékost pesztrált, és mikor bezárták ezt a szervert, azt hiszem EverQuest szerver, hiányzott neki ez az 5-10 ember, ez a kis közösség, és ezért csinált ezt a kis szarjátékot idézőjelesen, hogy ezt majd 5-10 ember megveszi, vagy akár 100, és akkor lesz egy óriási közösség, akikkel foglalkozhat. Hát most már van egy picit nagyobb közössége, úgy jó pár millió ember, akik imádják ezt a játékot és istenítik, és hát nem is csoda, hiszen egy fantasztikus játék. Na most, ha valaki nem ismeri a Vampire Survivors-t, töltsétek le mobilon. Oké, vannak benne hirdetések, mindegy, de ott van a teljes játék gyakorlatilag, ingyen. Lényeg, egy kézzel is lehet játszani, csak irányítanod kell a karaktert, és néha döntéseket hoznod. Lőni nem kell. Mászkálsz egy karakterrel, egy nem mindenhol végtelen, de mondjuk azt most, hogy egy végtelen pályán, és folyamatosan jönnek felé szörnyek, amiket a karaktered automatikusan lelő. Egyre sűrűsödik a szörnyfelhő, egyre többen jönnek, egyre erősebb, és a karaktered meg folyamatosan fejlődik, és egy célod van, 30 percet túlélj. Ennyi. És buildeket kell csinálnod, szinergiák vannak, olyan a játék, mint egy nagyon fasz a roguelike, nagyon jó szinergiák vannak, nagyon jó tárgyak, elképesztő metaprogression, karakterunlockok, fegyverunlockok, képességunlockok, és az egész egy ilyen addiktív spirál, ahogy mész végig ezen a baromi egyszerű játékmeneten, nyomod a ránokat, oldod fel a dolgokat, gondolkozol, hogy lehetne jobb buildet csinálni, hogyan lehetne a különböző pályákat megoldani, az adott karakterrel végignyomni egy pályát. Egészen elképesztő, és nagyon kedves grafikája van, nagyon jól működik, fejlesztik folyamatosan, úgyhogy én már a Vampire Survivors adásban is megemlítettem, hogy minden egyes pennit, amit a több milliárd, nem tudom, milliót, amit Luca Galante megkeresett ezzel az akciójával, azt én szívből örülök, hogy megkereste, és nagyon örülök, hogy létrehozta ezt a játékot, és minden elismerésem. És hát igen, beszéltem már akkor is arról, hogy meg fognak jelenni ennek a játéknak a következő iterációi. Elképesztő játékok jelentek meg 2022-ben a Vampire Survivors-en inspirálódva, és egyre jobban fejlődik ez a stílus, úgyhogy hát nem Luca Galante teremtette ezt a stílust, de ő volt az, aki ezt így a PC világba elhozta, meg széles körben elterjesztette a Vampire Survivors-el, és most például okokáért mondhatnám a Brotétót, amit nem raktam fel a listámra, de felrakhattam volna, ami egy nagyon-nagyon jó Vampire Survivors utóérzés, nagyon minőségi, fantasztikus zenékkel, és elképesztő build építés és itemizációs rendszerrel, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a Vampire Survivors-nak ebben az évben mindenképpen dobogón a helye, egy stílus teremtett, mondjuk úgy egy stílus teremtett, és egy lavinát indított el, ami még szerintem jó pár évig fog menni. És nagyon kíváncsi vagyok, milyen játékokat fog még hozni a jövő, így a Vampire Survivors-on alapulva, de mindig emlékezni fogunk rá, hogy honnan indult, és hát sokszor mondtam már, de további sok szerencsét és remek munkát a jó Luca Galantének és most már csapatának is. Második helyen egy olyan játék áll, ami engem egészen megfertőzött, és egyszerűen nem tudtam, hogy matekozni, oda kellett neki adnom az ezüstérmet, és ez nem más, mint a Rogue Legacy 2. Ugye a Rogue Legacy 1 volt az, vagy legalábbis ezt a játékot tartják, ami megteremtette gyakorlatilag a roguelite stílust. Ugye a roguelike az a kőkemény, kemény kalapos játékstílus, amikor ha elbuksz egy adott ránban, egy adott kalandban, akkor mész vissza az elejére, és kezdheted előről. Általában a roguelike-oknál még azért az elején nem volt metaprogression. Az egyetlen metaprogression, az a tipikus, nem metaprogressionnek nevezhető, nem csak ilyen progressionnek nevezhető dolog volt, hogy a játékos képessége kell, hogy fejlődjön. És voltak benne procedurális, random generál dolgok, amik befolyásolhatták azt, hogy éppen az adott ránodban mekkora szerencséd van, de ez nem volt meta szinten beépítve a játékmenetben. Na és a Rogue Legacy kapcsán a Rogue Light megfelelő, ugye ez egy kicsit már ilyen pejoratív, de egy nagyon jó megnevezés, a Rogue Light azt hozta be, hogy van egy meta szintű progression, az egy meta progression, ami azt jelenti, hogy ha elbuksz a kalandodba, már pedig a játék elején el kell, hogy bukjál, mert ez a lényeg, akkor mindenképp lesz valami, amit magaddal viszel a következő körre. Ez nem azt jelenti, hogy egy tárgyat megtartasz, nem, mindent elveszítesz, hanem valamiféle aranyat, vagy valamiféle currency-t viszel, és abból vásárolsz dolgokat, ami utána erősíteni fogja a karakteredet a következő körre. Na és nyilván emellett fejlődik a képességed is, és akkor ahogy egyre több tárgyat szerzel, meg egyre messzebbre jutsz, tehát ez egy szép loop lesz, egy ilyen gameplay loop, egy spirál, egy nagyon jó élmény, hogy folyamatos fejlődésben vagy, és folyamatosan egyre messzebbre jutsz a játékba, mert nyilván egyre ügyesebb vagy, és egyre erősebb is a karaktered, egyre jobb készletből tudsz gazdálkodni a kalandjaidban. Na és a Rogue Legacy az ezt a receptet teremtette meg, pedig egy nagyon jó kis narratív kerettel, ami azt jelentette, hogy tulajdonképpen egy családfa volt a karaktereinek a sora, tehát hogy meghalt a karaktered egy kalandban, akkor az tényleg meghalt, és utána a gyereke folytatta, egy random generált karakter. És így ebben a narratív keretben, amit a úgymond a szülő felhalmozott az előző kalandjában, az a gyerekre rászállt, és a gyereke már egy erősebb, tapasztaltabb, bölcsebb, meg úgy akár financiálisan is, és jobb helyzetben nekivághatott újra a kalandnak. És természetesen egyre messzebb juthatott el a kalandban, tehát az adott dungeonben, ahol le kellett győzni a szörnyeket és bosszokat. Most a Rogue Legacy 2 a Rogue Legacy által lefektetett alapokat, és egyébként az onnanstól szerintem elképesztő minőségben fejlődő roguelite stílust még egy szinten feljebb tudta rakni. Tehát, hogy ezt egy kicsit nehéz így főleg így a HD-sz után ezt így erről beszélni, mert sokan azt mondják, ugye, hogy a Lambert is mondta az előző adásban, hogy lassan már HD-sz like-okról kell beszéljünk, nem pedig roguelite-okról. Én ezzel azért annyira nem értek egyet, tehát a HD-sz nagyon sokat innovált, de azért, ha most mellé tesszük a Rogue Legacy 2-nek, azért a Rogue Legacy 2 is. Tehát látszik az, hogy azok az emberek dolgoznak ezen a játékon, és azok készítették Rogue Legacy 2-t, akik ennek az egész zsánernek, roguelite-nak az alapjait úgymond lefektették, vagy mondjuk kitökéletesítették, vagy felhozták a felszínre egy kézzel fogható, működőképes játékdizájn formájában. Ugyanis a Rogue Legacy 2, hát nem fogunk most a mélyre menni, mert rengeteg rendszerrel kéne foglalkoznunk, ugyanaz az alapja, hogy jön a kis karaktered, meghal, és a gyereke viszi tovább a hagyatékát a szülőnek, és ez metaprogression formájában zseniálisan megjelenik. Fejlesztheted a bázisodat, fejlesztheted a gyűjthetsz tárgyakat, kovácsolhatsz tárgyakat, billeket építhetsz, stb. És egyre messzebb jutsz a dungeonben, ami procedurálisan generált, de mindig vannak benne titkok, amiket felfedez, és hogyha felfedezed a titkokat, azok segítenek az utadon téged, praktikusan mondjuk gyengítik a bosszokat, és egyre tovább és tovább jutsz ebben a kis kalandban, és minden egyes terület, amire átérsz, úgy érsz át, mint hogy te lennél az Isten császár, és a következő területen meg úgy érzed, mint hogy te lennél a világon a leggyengébb lény, és mindig újraindul ez a fejlődési folyamat, de valamiért mindig nagyon élvezetes. És ahogy egyre jutsz tovább a különböző biomokon, területeken, és egyre több boss tölsz meg, ez csak egyre jobb lesz valamiért, nem tudom pontosan miért, de nagyon jó. Hozzá kell tegyem, hogy amúgy én egyszer elakadtam a játékban, és akkor nagyon mérges is voltam az egyik bossnál, mert nem tudom, mi történt ott, de ezt a személyes élményt meg kell osszam. Az eddigi, vagy az addig tartó zseniális boss dizájnok, és azért zseniális boss dizájnok, mert nagyon jól fel lehetett fedezni a különböző bossokra alkalmazandó taktikát, és azok nagyon logikusak voltak, és nagyon jó felépítettek, tehát nem instant jöttél rá, hanem kísérletezned kellett, de nem volt frusztráló a kísérletezés, stb. Stb. Értitek? Na az egy ponton megtört. Az egyik boss, az, ahol abba hagytam egy darabig, akkora bullshit volt, hogy így nem is értettem, hogy ez miért. Tök ideg voltam, nyilván írtam egy kommentet a Steamre, a developereknek, irgumburgum, nyilván elolvasták, és minden megváltozott azóta, nyilván senki se olvasta, de tehát írtam is rögtön egy kommentet, ennyire fel voltam paprikázva, hogy ez így hogy lehet. Eddig a bosszok rohadt jól ki voltak találva, de ez egy akkora fasság volt, az egy boss design, látszott rajta, hogy így szerintem siettek, vagy nem tudom, és akkor így a tesztelésekből az jött le, hogy hú, hát itt van egy olyan stratégia, egy ilyen rontó stratégia, hogy hát ezt a boss nagyon könnyen le lehet győzni, ha erre rájön valaki, és ezt így tök könnyen rá lehet jönni, akkor mit csináljunk? Akkor csináljuk ezt. És ez most nem akarok se spoilerezni, se belemenni részletekbe, mert lehet azóta már százszor elnerfelték, vagy megváltoztatták, de lényeg a lényeg, beraktak egy olyan kritériumot a boss fight-ba, ami totálisan randommá és ezáltal fassággá tette azt a boss harcot. Hiába vittél bármilyen buildet, ha úgy gondolt a boss, akkor megszivat. És nagyon sokszor megszivatott. És van, aki ezt élvezte, de engem szétfrusztrált, úgyhogy egy darabig megálltam. Utána már azért változtattak rajta, nem fundamentálisan, de egy kicsit gyengítettek rajta, és még bullshit volt a fight, de legalább viszonylag könnyebben lenyomható. Na és hát a zseniális boss design mellett, kivéve egy, de most már szerintem az is jó, a zseniális karakter design van, nagyon-nagyon jó klasszok vannak, mindegyedi, erről beszél, van egy nagyon jó dokumentumfilm a játéknak a készítésére, és beszélnek is róla, hogy mennyi időt, energiát és effortot raktak, hogy a klasszok különbözőképpen működjenek, és mind tényleg egyedi legyen, nagyon jól sikerült. 10/10-es class design, nagyon jó példa. A mozgásrendszere. Egy Steam kommentben volt nagyon szépen leírva, valahogy így fogalmazott a srác, hogy így a 20-30. Órában, amikor már egy tök profi vagy a játékban, meg így ráéreztél egy csomó rendszerre, akkor mint egy hattyú, mint egy kecses madár, nem tudom, így repülsz, siklasz át a pályán. És valóban így van. Tehát egyszerűen, mint ahogy a nem tudom, vezetsz már 20 éve, és a váltót már nem agyból kezeled, hanem reflexből. Ráállnak különböző mozgás kombókra, ugrásokra, falról lepattanásokra, dash-re, a különböző mozgási lehetőségekre. Egyszerűen így a tudatalattid rááll, és már nem is tudod, milyen gombokat nyomkodsz, csak így a szemeddel elképzelsz valamit, hogy a karakter hogy kell, hogy mozogjon a képernyőn, és tudatalat megvalósítod, és így repülsz át a pályákon. Na ez annyira egy ilyen ritka és egyedi élmény, amit egy játékban át lehet élni, ami elképesztő, és ez csak is az akkor tud megvalósulni, hogyha ez a mozgás dizájn a végletekig ki van optimalizálva, és ki van gyönyörűen találva, és meg van támogatva egy tökéletes pályadizájnnal, ami ebben a játékban még procedurális is. Szóval ezek mellett még nagyon jó puzzle dizájnok vannak benne, elképesztő szobadizájnok és ugye level dizájnok, nagyon jó trükkök, nagyon jó titkok, ahogy mondtam, nagyon jó karakterek, ahol mindnek van valami egyedi kis fassága, amivel valami nagyon jót véghez lehet vinni a játékban, valami nagyon jó kis trükköt. Boss design mellett a zenék, úristen a zenék mennyire jók, szóval mindezeket egybevetve, és ezt a nem tudom most pontosan hány órát, jó pár órát, amit játszottam vele. Ja, és az endgame, nagyon jó endgame van, meg New Game Plus-ok, tehát simán el lehet farmolni New Game Plus 30-ig a játékot, ha akarod, és mindig találsz benne újdonságot. Na ezeket egybevetve, egyszerűen nem tudtam nem odaadni a Rogue Legacy 2-nek az ezüstérmet, ugyanis ebben a zsánerben, a Rogue Light-ban, ahol volt egy Hades, van egy Hades, van egy Enter the Gungeon-ünk, van egy Crypt of the Necrodancer-ünk, és még sorolhatnám, de mondjuk ott van a Dead Cells, tehát hogy elképesztő játékok jöttek ki ebben a stílusban. A Rogue Legacy 2 képes volt arra, hogy ezekre így 2022-ben rápakoljon még egy szintet, és nem mások csinálták ezt, hanem akik lefektették ennek a stílusnak gyakorlatilag az alapjait. Úgyhogy egy nagyon jelentős, remek példaértékű játék. Ha minden igaz, akkor a következő évben, a harmadik évben csinálni is fogok belőle egy adást, mert nagyon jó anyagok vannak a neten a történetére és a dizájnjára, úgyhogy mindenképpen fogunk ezzel mélyebben is foglalkozni. Ezüstérmes a Rogue Legacy 2, úgyhogy hát ajánlom nagyon mindenkinek, azt hiszem nem Game Passos, de ha bejön ez a stílus, az ilyen oldalnézetes Metroidvania-szerű, nagyon pörgős, nagyon dinamikus ilyen kis side-scrollerek bejönnek, akkor mindenképpen tudom ajánlani. És hát megérkeztünk az aranyéremhez, ami szerintem nem lesz meglepetés. 22. február, hát megváltozott a világ, azt kell, hogy mondjam. Ismét egy olyan dolog történt, mint annól a Zeldával, hogy így teljesen be tudtam vonódni, és mintha nem tudom, elutaztam volna egy másik dimenzióban, napokig egy másik világban éltem, és ez nagyon jó. És nyilván ezt nem más tudta elérni, mint az Elden Ring. Nem, hogy ebben az évben, hanem az utóbbi időben ennél jelentősebb játék nem nagyon volt. Tehát, hogy szerintem az Elden Ringről mindenki hallott, nagyjából szerintem mindenki játszotta, vagy ha nem, akkor is tudja, hogy a Souls játékoknak egy jelentős képviselője. És hát akkor, amikor bizonyos játékok után, amiket így a piacon láttunk, így azt hinnénk, hogy előfordul, hogy így azt gondolnánk, hogy design szempontból hova fogunk innoválni, mi lesz a következő lépcsőfok, hogy milyen élmény lesz az, ami meg fogja, valami be fogja dobni a követ így az állóvízbe, és valami egészen újat fog mutatni. És akkor jön egy ilyen játék, ami annyira ambiciózus, óriási, és annyira helyén van minden eleme. Titokzatos, koherens, és egy addig még nem létezett méretű mestermű, hogy nem mondom, tehát óriási volt a hype, és nagyon várták az emberek, és tudták, hogy nagyon fasza lesz, de arra senki sem számított, hogy ekkora és ennyire jó lesz ez a játék. Azt tudtuk, hogy a From Software azért tud jó játékokat csinálni. Tehát ott a Bloodborne, ott a Dark Souls széria, Demon Souls, ott van, tehát itt van alapvetően a Souls széria, a Sekiro, stb. És mindre úgy kell gondolni, vagy úgy kellett eddig gondolnunk, hogy egy teljes egész csomag, ami egy fantasztikus játék. És mindenk megvan a kerete, a sztori mélysége, amiket évekig lehet kutatni, a titkai, rengeteg fegyver, stb. És az Elden Ringgel valahogy ezt így felszorozták 10-zel, és open world-é tették. És szerintem senki sem számított rá, hogy ez ennyire jól fog működni, ennyire jól fog mutatni, és ennyire jól tud működni, mint egy koherens egész. És nagyon szívmelengető volt hallgatni, amikor nyilatkoztak a fejlesztők, hogy mely játékokat vették alapul. Nagyon alázatosan nyilatkoztak, hogy mely játékokat vették alapul az open world designhoz, ugye a Zeldát, a Witchert, Skyrimet, stb. És példaértékű, hogy mennyire meg tudták fogni ezeknek a fantasztikus játékoknak, az open world dizájnjának és amúgy RPG dizájnjának a legjobb részeit. És hogy tudták átültetni, hogy tudták fúzionálni a Souls dizájnnak a lelkével. Szóval egy elképesztő utazás volt számomra az Elden Ring. Amikor én elkezdtem játszani, akkor így 40 órát tudtam beletenni így, nem egyben, hanem abban a pár napban, amíg én így szabadon játszottam vele, és utána gyakorlatilag a második területen, 40 óra után meg kellett, hogy álljak, mert utána nem tudtam vele játszani. Tehát hogy az Elden Ring az nem egy olyan játék, amiben úgy tudsz vele játszani, hogy így 1-2 órákat, szerintem így el kell benne merülni, legalábbis én nem tudtam. És hogy végig tudjam játszani rendesen, emberesen, ahhoz kellett egy 3 hetes kellemes Covid session, amiben az első hét az offos volt, tehát csak az ágyat nyomtam, és utána 2 hétig tudtam lábadozni úgy, hogy közben játszottam, és így jött ki a végén nekem 105 órára, mire úgy végig tudtam játszani, hogy én szerettem volna. Na most azt kell, hogy mondjam, hogyha egy szubjektív negatívumot fogalmazunk, így fel tudok hozni a játékkal szemben, ez nem egy egészséges szám. Abból a szempontból, hogy ahhoz, hogy végig tud játszani egy játékot úgy, hogy úgy megnézel tényleg sok dolgot, meg sok dungeonbe ellátogat, stb. Az ez a 100 plusz óra, az szerintem azért elég erős. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ez megváltozott bennem így az idők során, ugyanis rájöttem arra, hogy az Elden Ring, legalábbis nem rájöttem, hanem úgy alakult át a gondolkodásom az Elden Ringre, hogy tulajdonképpen ez nem egy túl hosszúra hagyott játék, hanem ez egy olyan játék ilyen szempontból, amiért még nem láttunk. Tehát nem arról volt itt szó, hogy túl hosszúra hagyták a játékot, és az DLC-kbe kellett volna blablabla, tehát nem design probléma történt, hanem mi az, akinek volt egy víziója, amit csak ekkora méretben tudtak elmesélni, mint történetet, és tudtak, mint egy koherens egész csomag, mint élmény átadni. És ez a játék, ez megköveteli azt, hogy ne úgy gondoljunk rá, mint egy ilyen együltő helyenbe végig tolom játékot, vagy nem is együltő helyenbe, de mint egy normál játékot, hogy tömb pár tíz órát kimaxolok, hanem ez egy sokkal hosszabb utazás. Egy embernek akár hónapokat, aki mondjuk dolgozik, stb. Tehát nem egy streamernek, természetesen nem erről beszélek, de mondjuk a streamereknél is érdekes volt látni, hogy volt olyan streamer, aki még a 2 hét után is az Elden Ringet nyomta, mert egyszerűen nem tudta befejezni 2 hétnyi streamelés alatt. Szóval ez egy olyan játék, ami az életednek egy részét képezi egy huzamosabb ideig, és ez egy hosszabb élmény. Szóval ezt a idézősen kritikát, vagy ezt a negatív dolgot, ezt át is alakult bennem arra, és ez lehet, hogy egy totál egy ilyen már elvakult, szubjektív érzés, de átalakult bennem egy pozitívvá, hogy ez egy hosszabb utazás, ami nem biztos, hogy létezett még ebben a formában a játékok világában. És ezt azért mondom, mert vannak olyan játékok, amiket hosszú idő kijátszani, és nagyon hosszúak, de az Elden Ring abban különleges, hogy minden egyes fejezete, minden egyes területe valami egészen újat tud neked adni. És amikor nem tudom, 80. órába érsz el mondjuk az Altas Plateau-ra, a játék vége felé, vagy az utolsó területeire, az is egy szinte teljesen friss élményt tud nyújtani, hogy igen, megint megérkeztem egy területre, kíváncsi vagyok a dungeonökre, kíváncsi vagyok a bosszokra, a szörnyekre, a titkokra, a tárgyakra, a különböző a területen érdekes helyekre, és nem fárad el, nem égsz ki, nem unod meg. Tehát valami egészen különleges világot tudtak így teremteni. És az, hogy ezt a Souls receptet meg tudták valósítani open worldben, az egészen elképesztő, és hogy mennyire jól működik. Amikor kiengednek téged ebben a nyílt világban, és szétnézel, és rögtön tudod, hogy ide el akarok jutni, oda látod a távolból a különböző érdekes pontokat. És ahogy ezt behangolták egy ilyen open world settingbe, megint csak azt tudom mondani, hogy példaértékű. Nem csináltak semmi különlegeset. Egy open world designról van szó, de az óriási szó, hogy egy Legend of Zelda Breath of the Wild után csinálnak egy open world-ot, és az tud neked valami, a Breath of the Wild után tud az embernek adni valami pluszt. Mert ugye Breath of the Wild az egy ilyen teljesen összefüggő fizikailag is, meg időjárás szempontjából, nagyon sok szempontból összefüggő rendszer volt, és ott is tökéletesen működtek az open world level designra jellemző tulajdonságok. És az Elden Ringben nem volt az, hogy belecsapott a fémtárgyakba a villám, nem volt hőmérséklet, stb., de valahogy mégis a saját egyedi valójában nagyon-nagyon jól működött, és legalább olyan jól működött, mint egy Zeldában. Most csak azért érdekes, meg azért próbálom ezt boncolgatni, mert azóta kaptunk már open world játékokat, ahol meg egyáltalán nem működött, ez pedig papíron ugyanez volt, ugyanezt megcsinálták. Szóval kaptunk egy elképesztő tartalmú, méretű, ambíciójú Souls játékot, ahol a nyílt világban élhettük át sokszor-sokszor azt az élményt, amit annyira szerettünk az előző részekben. És a történet ismét zseniális. Én bevallom őszintén, az a fajta vagyok, aki semmit nem ért meg a történetből, és még a bőven lusta ahhoz, hogy tárgy leírásokat olvasgasson, úgyhogy én utólag a Vati Vidia és egyéb amúgy Elden Ringen felkapaszkodó youtubereknek a videóimból tudtam meg a történetet, de így, hogy most már tudom, és így nagyjából képbe vagyok vele, így ezt mondom, zseniális, és nagyon sokat ad a játékhoz, hogyha tudja az ember a háttérsztorit, hogyha valaki nem értette, vagy nem jött le, mert azért ez jellemző, tehát inkább az a jellemző, hogy valaki nem érti a sztorit, az nézen utána, nézen róla videókat, mert nagyon sokat ad, nagyon király sztoria van. Szóval történet is király, nyilván Souls játékokhoz méltóan tökéletes a harc, elképesztőek a bosszok. A különböző területeknek és környezeteknek, lényeknek a stílusa, hangja egyszerűen utánozhatatlan, tehát szinte minden tökéletes ebben a játékban, és hát ezáltal el is nyerte nálam is az aranyérmet. És tovább méltatni most nem is akarom, meg design szempontból sem akarok belemenni, mert jövőre ismét csak a harmadik évadra fogok most mutogatni, terve van egy egész, tehát egy több részből álló Souls szériás adás sorozat, ami majd nyilván az Elden Ringnek egy külön részt is fogunk szentelni. Na és ott majd lemegyünk ezeknek a mélyére. De legyen elég annyi, hogy gamingben, a játékok világában az egyik legmeghatározóbb élmény, legmeghatározóbb játék, mindenkinek nagyon tudom ajánlani, és hát nagyon várom a DLC-t, teljesen készen állok arra, hogy újra belemerüljek az Elden Ring világába. És hát nagyon várom a következő játékokat is, de hát ez szerintem mindenki így van vele. Na, úgyhogy ez lett volna az én 2022-es 10-es listám. Tudom, vannak rajta furcsa elemek, elismerem, meg némi csalás, de valahogy így volt nekem helyén való. Ezek voltak az én szubjektív top 10-es játékaim 2022-ben. Viszont szeretnék még néhány szót ejteni néhány más játékról, és így a 10-es lista mellett olyanok, amiket meg kell említeni, vagy olyanok, amiket játszottam, de mondjuk nem 2022-es játékok, és egy kicsit szeretnék beszélni róluk. Kezdjük mondjuk azokkal, amikkel nem játszottam, és amúgy jelentős 2022-es játékok. Na ugye ilyen például, amiről már beszéltünk, a God of War. Na én a Ragnarököt nem játszottam, és amúgy nem is nagyon spoilereztem magamnak. Egy jó cimborám játszotta, végigjátszotta, és annyit mondott róla, hogy történetileg nagyon kerek, látványos, király, minden, de számára nem adott sokkal többet, mint az első rész, tehát hogy óvatosan nyúltak hozzá, mint a második részhez. Ebből a szempontból egy picit tudok róla beszélni, tudom, hogy ez egy kicsit furcsa lesz, mert nem játszottam magát a játékot, de bízva barátomnak az ítélő képességében, és annak fényében, hogy játszottam az első részt, szerintem rajta lett volna a listámon, természetesen. De annyit el kell mondjak, hogy egészen biztosan nem az első helyen. Mert nekem nagyon tetszik tehát nagyon tetszett a God of War, nagyon is egy megint csak design szempontból példaértékű játék, például, hogy a narratívában mit műveltek, az valami egészen elképesztő, de ne számomra egészen biztos, hogy az Elden Ringet, tehát nem tudtak volna a Ragnarökben olyan dolgot csinálni, ami számomra az Elden Ringet lelökte volna a trónról, tehát hogy ezért itt most volt hiszti mindenféle oldalról az Elden Ring rajongók és a God of War rajongók körében, hogy melyik játék fogja nyerni az évjátéka díjat. Én sajnálom, azon az oldalon állok, hogy számomra a God of War a közelében nem tud jutni az Elden Ringnek se ambícióban, sem játékelenekben, se semmiben. De ez egy szubjektív dolog is, sőt, leginkább az. Azért, mert itt két olyan játékról beszélünk, amik már egyszerűen olyan ligában játszanak, ahol így nem lehet papíron, objektíven azt mondani, hogy ez jobb, mint a másik. Tehát hogy ezt már nem lehet megmondani. Tehát ez végsősorban egy szubjektív dolog. De annyit tudok mondani, hogy ha játszottam volna, akkor nem az első helyen lett volna a Ragnarök, az Elden Ring lett volna, lehet mondjuk a második helyen lett volna. De mindenképp be fogom pótolni, és már most előre elismerem minden zseniális tulajdonságát a Ragnaröknek, úgyhogy még nem játszottam vele, csak az előző résszel, ami szintén egy 10/10-es játék. Na és hát itt a Horizon Zero Dawn második felvonása. Na most ez egy érdekes kérdéskör, vagy egy érdekes téma. Az a helyzet, hogy én nem szeretem a Horizon Zero Dawn-t. Egyszerűen egy teljesen sablonos, unalmas open world játéknak tartom, és teljesen szubjektív dolog következik most, engem a setting olyan szinten nem kap el, és annyira számomra dögunalmas, hogy nehezen tudom kifejezni. Tehát nekem ez a törzsi dolog, a dinoszauruszokkal és a nem tudom, ez ilyen robotikus őskorral keverve egyszerűen nem, nagyon távol áll tőlem. Most megint csak mondom, ez szubjektív dolog, tehát látom, hogy ez nem egy szarjáték, sőt, rohadt jól néz ki. Ez ahhoz képest, hogy mennyire nem érdekelnek engem a robotdinók meg ilyenek, elképesztően néznek ki, tehát nagyon fantasztikusan össze vannak rakva, és az, hogy engem nem fog meg a játékmenete, meg így a világa, látom azt is, hogy ez is nagyon király. Ezek mellett Sajnálom, de nekem rém ellenszenves a főszereplő. Én ezt a csajt egyszerűen nem bírom megszokni. Nem tudom miért, ez most így megint csak egy szubjektív dolog. Vannak emberek, akik ezt a főszereplőt nem kedvelik, azt a főszereplőt, stb. Olyat is hallottam, aki a Kratos-t nem bírja elviselni, olyat is, aki a Jedi Fallen Order-be az ottani főszereplőt, de számomra ez a Choicy, ez egész, valamilyen nekem nagyon ellenszenves, és nem bírom. Na és vannak anekdoták róla, hogy egy kicsit, talán egy icipicit, tényleg csak nagyon kicsit elszámolták magukat a első Horizon Zero Dawn-nal, amikor úgy gondolták, hogy majd a Zelda Breath of, tehát egy évtizedekre visszamenő hagyatékkal rendelkező alap Zelda IP, Zelda Nintendo IP mellett, ami ugye a Zelda Breath of the Wild, majd labdába fognak rúgni. Sajnos ez nem így történt, ugye elég, ha valaki rákeres a Zelda vs. Horizon Zero Dawn-ra, elég sok mémet fog találni az utóbbi évekből, hogy sikerült ez a dolog. De semmi gond, majd a második részen megmutatjuk, hogy mi vagyunk a királyak az új Horizonnal, ami minden téren jobb lesz, mint az első rész, és tök mindegy, mi jön ki, akkor úgyis majd mi visszük el a pálmát, és mi, a mi játékunk lesz a legkirály, úgyhogy sikerült az Elden Ring mellé időzíteni az új Horizont, a második felvonást, és ugyanígy jártak a szerencsétlenek. Én szoktam azzal példálózni, hogy terméktervezőként, designerként érdemes egy kicsit biznisz szemmel is gondolkoznunk, és fejlesztői szemmel is, mert így lesz, így tudunk kommunikálni egy fejlesztő csapatnak a különböző szerveivel, így tudunk effektíven kommunikálni, meg jobb döntéseket is hozni, de én terméktervező vagyok, nem vagyok bizniszmen. De még így is, úgyhogy csak úgy törekszem arra, hogy átlássam a bizniszt. Nem tudom felfogni, hogy lehet valaki annyira, már bocsánat, de kibaszottul vak a játékpiacra, hogy jó ötletnek találja először a Zelda környékén kiadni egy játékot, aztán pedig az Elden Ring mellett. Nem érzékelték, hogy mekkora hype van ezen játékok körül? Nem érzékelték, hogy mi van? Egy picit talán, nem tudom, mi van a háttérben, de lehet egy kicsit el voltak szállva, egy kicsit túl pozitívan érzékelték a saját produktumokat, amik, el kell mondani, tényleg a minőség topja, krémje és zseniális játékok, design is minden szempontból, de azért előfordul, hogy azért tudni kell egy picit azért a helyünket. És a Zelda és az Elden Ring az nem az a fajta hely, ahova, mint liga, egyenlő versenytárs be tud lépni a Horizon Zero-nál. Ezt lehet vitatni, nyilván sokan vitatják ezt, de ez most nem egy szubjektív dolog. Tehát ezt mindenki látta, hogy tehát hogyha ezt érdemben lehetne vitatni, akkor legalább olyan, tehát akkor a mérlegnek a két oldalán kiegyenlítődve lett volna a Zeldával a Horizonnak az első része, és a Elden Ringgel a második része. És ez a két érték nem árnyékolta be volna őket. De nem így történt, totál beárnyékolták őket. Nem lettek sikertelenek pénzügyileg, meg eladtak belőle egy csomót, meg minden, de az egészen biztos, hogy nem jó helyen jöttek ki. Na de visszatérve egy kicsit az elejére, nekem szubjektíven így, hogy nem jött be, én valószínűleg fel se raktam volna a listámra, és megint csak mondom, nem azért, mert egy rossz játéknak tartom, egyáltalán nem tartom rossz játéknak, sőt, nagyon jó játéknak tartom, csak engem speciál a settingje, a karaktere, a főkaraktere, a főszereplője, meg ez az egész világa egyszerűen nem kapott el, és sőt, egy kicsit nekem még ellen is dolgozik. Szóval ez ilyen, tehát látom az érdemeit, nagyon király még minden, de az én listámon sajnos ez a játék nem lesz fent. És csak egy érdekességként beszélni akartam erről a kiadási időablakának a fiaskójáról, ami szerintem egy érdekes és tanulságos dolog. Amit még meg akartam említeni, az a Tiny Tina Wonderland. Az a helyzet, hogy én ezt szerettem volna játszani, és nem azért nem játszottam, mert nem volt rá lehetőségem, hanem nagyon egyszerűen azért, mert még nem tudtam túltenni magam azon, nem tudtam még elég erőt gyűjteni, hogy túl tudjam élni a Tiny Tinának a hangját és a kommentárját. Várok egy módot, ami kiszedi a játékból. Én képtelen vagyok elviselni. Tehát, hogy egyszerűen az a vinnyogós, nyavajgós, szarabnál szarabb poénokat egymásra pakoló hang folyamatosan a fülembe visítson, én ezt nem bírom elviselni. nagyon jónak tűnik a játék, nagyon akarom játszani, de még nem készültem fel erre. Egyszer megpróbáltam, aztán rögtön bezártam, és azóta nem próbáltam, úgyhogy egyszer majd eljön az ideje. De egyébként egy jó játéknak tűnik nagyon, és én nagyon szeretem a Borderlands, egy kis fantasyvel fűszerezve még jobbnak tűnik, úgyhogy fogom játszani, de egyelőre nem bírom elviselni. Ennyi. Nem megy. A következő a Tunic, sajnos nem játszottam, Zelda-szerű, nagyon jónak tűnik, nagyon jó véleménnyel vannak róla az emberek. Biztos ki fogom próbálni, biztos nagyon jó élmény, meg rengeteget lehet belőle tanulni, úgyhogy mindig nagyon jó, amikor egy ilyen típusú játék így befut a kritikailag az embereknél, nagyon tetszik az embereknek, kritikailag jó eredményeket ér el, mindig nagyon sokat lehet belőle tanulni. A következő a Weird West, hát kipróbáltam, Game Pass-os volt szerencsére, nagyon nem jött be. Egyszerűen se a sztoria, se a játékmenete, semmi. Pedig nagyon ígéretesnek tűnt, de nekem nem jött be. Egyszerűen körülbelül 1-2 óra játék óra után kidobott az unalom. Tehát nem volt semmi motivációm tovább menni. Unalomba fulladt az egész. Nem volt jó az itemizáció, nem voltak jók a fegyverek benne, nem fogtak meg a karakterek, nem bontakozott ki semmiféle sztori. Lehet, hogy egy kicsit csak tovább kellett volna mennem, lehet még adok neki egy esélyt, de nem igazán adta. Akkor ugye itt volt évközben a Diablo Immortal, sokat beszéltünk róla a Diablo Immortal-os részben, ami az eddigi leghallgatottabb epizódunk. Ugye RP-val pszichológia oldalról beleálltunk a mikrotranszakciókba, és hát ugye az ilyen free-to-play modellre épülő játékoknak a pszichológiai dizájnjába. De hát játszottam is vele azért rendesen próbáltam a lehető legjobban felkészülni, és hát azért bent is tartott egy darabig a játék. Továbbra is azt mondom, hogyha nem lenne ez a free-to-play design a játék, vagy ez a free-to-play struktúrája, sokszor mikrotranszakcióval ez egy nagyon jó Diablo játék lehetne. Kivennék belőle az összes ilyet, és egy normális pacingre, flowra felültetnék a játékot, teljesen jó lenne. Úgyhogy jó lenne, ha ez egyszer megtörténne, de sajnos nem fog. Akkor itt van például a Stray, sajnos nem játszottam vele, pedig imádom a cicákat még hátra van, úgyhogy ezt majd be fogom pótolni. Cult of the Lamb, viszonylag keveset játszottam vele, ezért is nincs ott a listámon, tehát arra nem tudtam érdembe véleményt alkotni, de mindenképpen be fogom pótolni, és megemlítem, hogy egyébként a listára felkerült volna, szerintem egyébként felkerült volna. Midnight Suns, jaj, hát az a helyzet, hogy én XCOM 3-at vártam. Tehát nekem az XCOM 2, meg az XCOM játékok, de leginkább az XCOM 2 óriási szerelmem. Több száz órán van benne, sokszor végigjátszottam, imádom, és amikor megláttam ezt a Marvel kártyajáték borzalmat, már bocsánat, akkor én teljesen elszomorodtam azon, hogy most a Firaxis ezzel fog el, bocsánat, baszni éveket, és nagyon remélem, hogy készítik a következő XCOM-ot, vagy valami megy náluk, mert egy nagyon pici felüdülést adott a Chimera Squad XCOM kapcsán, de az nagyon nem az volt, ami nyilván egy XCOM 3, úgyhogy csinálják már az XCOM 3-ot, mert nagyon kéne. Annyiból örülök ennek az együttműködésnek, hogy hát Marvel, rengeteg pénz van benne. Remélem nagyon szépen kitömték őket, és nagyon sok pénzt keresnek belőle, ami ugye a jövőbeli fejlesztéseiket fogja támogatni, de látszik szerencsétleneken, látszik, hogy rájuk erőltettek valami olyat, amiben nem jók. Nem tudom, figyeltét, vagy láttátok, hogy mennyire vagytok tisztában vele, egy fasza kártyás taktikai játék egy ilyen kisebb pályákon játszó, de nem olyan, mint az XCOM-ba, tehát nem kell sokat mozogni benne, de egy nagyon fasz a kártyajátéknak tűnik. Viszont a játéknak a másik fele, az gyakorlatilag egy ilyen, nem randi szimulátor, de egy ilyen affinity szimulátor, tehát hogy így a különböző Marvel hősökkel kell így, nem tudom, jópofizni. És tehát én csak olvastam róla, hogy milyen sztorik vannak benne, hogy a Blade-nek, a Pengének, bazd meg, a könyvklubjába kell beavanzsálnod a, nem is tudom, Captain Marvelt, mert a Blade szerelmes belé, és nem meri neki bevallani, de ugyanakkor Captain America is belép a könyvklubba, és Blade az nem meri elmondani Captain Amerikának, hogy takarodjon onnan, mert zavar a románcába, és akkor Captain America pedig veled kezd el smúzolni, hogy figyelj, szerintem Blade szeretne velem barátkozni, de nem meri bevallani. És az meg ilyeneket kell, ilyen középiskolás, vagy nem tudom én, általános iskolás kis afférokat a Marvel hősök között feloldanod. Mi a szar ez? Ha ezeket a Firax is írta, akkor ennyire nem látszik, hogy nem, ezt rájuk erőltették, és ez nem az ő világuk. Úgyhogy én nem játszottam a Midnight Suns, ezt a sztorit is csak hallottam, hogy ez van benne, de hát nem tudom. Valami modot megvárok, ami majd kiszedi a játékból a beszélgetéseket, és akkor majd a kártyajátékot kipróbálom, mert én nem vagyok hajlandó ezt csinálni. És nekem ez egyáltalán nem is tetszik, mint játékmenet. Na és hát a Callisto protokollról csak annyit, hogy láttam, jól néz ki, de nem az én világom. Nem szeretem nézni, ahogy ember humanoidokat tépnek szét a képernyő, meg az állkapcsukat, meg azzal verik szét őket, meg nem az én világom ezek a játékok, de megkalapozom, gyönyörűen néz ki, jó kritikákat kap, good for them, csináljanak jó játékokat. Na, viszont még annyit a 2022-höz, hogy mi a jövő, tehát mik azok, amiket várok. Milyen játékokat jelentettek be, és mi az, amire azt mondom, hogy ez ha nem is 2023-ban, hanem majd csak később, de nagyon várom őket. Vagy hát felkaptam a fejem, hogy lesznek ilyenek. Természetesen a Diablo 4, az top lista, az fent van a toppon azzal kapcsolatban, hogy miket várok. Ugye ezt nyáron, ha jól emlékszem, nyáron, jövő nyáron meg is kapjuk. Én bizakodó vagyok, tehát nem szeretném, inkább így fogalmazok, nem az, hogy nem hiszem, nem szeretném, hogy a Blizzard elcsessze. Reménykedünk Lambert-tel, ugye nemrég beszéltünk is róla, hogy egy nagyon jó Diablót fogunk kapni, egy új Diablo történetet, egy új Diablo világot, és némi innovációval, amiket már meglebegtettek, egy ilyen semi-open world design. Úgyhogy nagyon várom, és számíthatok rá, hogy még elő fog kerülni, mint téma. Amire nagyon-nagyon rápörögtem, az a új Lords of the Fallen, ugye Lords of the Fallen néven fut, ismeritek a véleményemet a Lords of the Fallenről a Souls-like-ok között, én nem vagyok az utálkozóknak a táborába, szerintem egy jó játék, szerintem hozott némi innovációt is a Souls-like-ok közé. Igen, lassú volt, nehézkes volt, bénák voltak a karakterek, néha hülyeségeket is beszéltek, de egy jó játék. Nem volt annyira erős a boss design, de egy szép és szerintem vállalható, abszolút vállalható Souls-like, viszont ez, az új Lords of the Fallen, ez valami eszelősen jól néz ki. Már kaptunk gameplay videókat, kaptunk ugye CGI videókat a jó öreg Dancing Mother soundtrackkel, úgyhogy nagyon várom. Minél többet mutassanak be róla, és valószínűleg meg is fogom nézni ezeket a videókat. Jó, feltételesen, mert a antiérzékelőt egy idő után már az Elden Ringnél is felraktam, mert elkezdték túl spoilerezni, és annól a Shadow of War-ral ezt megszívtam, hogy mire kijött a játék, addig már mindent tudtam róla, és kb. Így semmi újdonság nem volt kb. Benne. De lényeg a lényeg, nagyon várom. Lords of the Fallen, hajrá, legyen minél jobb a játék, leszarom, hogy Developer Hell-be ment a játék, legyen jó, engem csak ez érdekel. Bármennyire is önző vagyok. Jó, és akkor Remnant, From the Ashes 2, vagy a második része, megint csak baromi jól néz ki, ez egy ilyen puskás Souls-like, így szoktak rá hivatkozni, Souls-like csak fegyverekkel. Már az első rész is nagyon király volt, azt mindenkinek tényleg teljes szívből ajánlom, egy nagyon-nagyon jó ilyen lövöldöző Souls-like, fogalmazzunk így. Nagyon rendben van, és várjuk a következő részét. Warhammer 40K Space Marine 2, ultra menő, Tyranida hentelés lesz, úgyhogy Warhammer 40K-ban kötelező, nagyon várom. Armored Core 6, szerintem mindenki kíváncsi rá, aki így a From Software-t ismeri, hogy most mit fognak kezdeni így a Souls játékok sikere után egy Armored Core brand-el. Remélhetőleg kapunk egy robotos Souls-like-ot, meglátjuk majd, de ha a régi Armored Core-okhoz lesz sokkal több köze, az se baj. Most ugye Armored Core 6 bejelentésével eléggé felpesdültek a régi Armored Core YouTube videók, érdemes utána nézni, hogy milyen volt ez régen. Aztán itt van még a Like a Dragon Ishin. Én nagyon szeretem a Yakuza játékokat, Yakuza Like a Dragon-t is, bárcsak több időm lenne játszani velük, mert azért egy Yakuza játék igen komoly időbefektetést igényel. Tehát ha végig akarod játszani az összes Yakuza játékot úgy rendesen, meg a sztorit, meg minden, akkor egy olyan jó 1000-1500 órás elfoglaltságra készülj. Nekem ez az Isin így, hogy egy régebbi történelmi korban játszódó kardos revolverpisztolyos történetet fogok kapni, ugye ez egy remaster, tehát vagy egy remake remaster valahol a kettő között, történet fogok kapni a jól megszokott karakterekkel, hát count me in, nekem nagyon tetszik. Aztán ott van a Wolong Fallen Dynasty, egyértelmű ugye a Nios csapatnak az új játéka, ez ismét egy ilyen fasza Souls-like-szerű, keleti érzésvilágú játék lesz, ugye ők már a Nioval azért bizonyítottak, egyszerűen csak király lesz, nagyon várom. Aztán hát ott van az Elden Ring DLC, nekem már csak az is elég lenne, ha bejelentenék, hogy mi lesz benne, hogy növelje a hype-omat, de meséltem róla, hogy említettem már, hogy nagyon várom. Ismét várom, hogy az Elden Ring világában elsüllyedjek, és ismét ott éljek pár napot. Na de, ennyi lett volna itt a játékok sora, ez lett volna a top 10-es listám. Fun volt összeszedni, meg végig gondolni az évet így gaming szempontjából, úgyhogy szerintem majd még csinálok ilyet, de azt is megfogadtam, hogy így a felvétel közben, hogy ezt azért jobb másokkal csinálni, úgyhogy jövőre igyekszem ezt egy vendéges adással vanzsálni, majd meglátjuk, hogy kikkel, még magam sem tudom, de mindenképp fun, úgyhogy szerintem ezt meg fogjuk tartani. Mind ilyen kis évvégi levezető beszélgetés. Na, és hát amivel adós vagyok, az ugye az összefoglaló adás, még hátra van az, hogy meghallgassam az előző évi összefoglalót, hogy mik voltak a terveim, és ebből mit sikerült megvalósítani, meg hát kiírni egy csomó statisztikát. Annyi spoiler, hogy a statisztikák egészen elképesztően durvák, úgyhogy sokat fejlődött a podcast, nagyon sok tartalmat sikerült kirakni, nagyon sok releváns tartalmat, és hát nagyon sokat nőtt úgymond a podcast, tehát egyre többen követitek, hallgatjátok, és én ezt nagyon-nagyon köszönöm. Úgyhogy kedves hallgatók, ha hallgattátok ezt az adást, és valamiféle gondolatotok van, amit így hozzáfűznétek, akkor ne legyetek szégyellősek a Facebook oldalamon, nyugodtan szólókjunk a Facebook oldalán, nyugodtan kommenteljétek be alá, vagy YouTube-on, vagy bárhol, ahol hallgattátok. És hát nagyon köszönöm, hogy hallgattok továbbra is, tartsátok nagyon jó szokásotokat. Ebben az évben még érkezni fogok akkor a évi összefoglaló adással és a jövőbeli tervek adásával, hogy hamarosan találkozunk. Sziasztok!